egy nagyon hosszú énekük van, amit elkezdenek nagypénteken énekelni, sőt már nagy csütörtökön talán, és húsvét vasárnapig éneklik. És a lemezen rajta van egy nagypénteki sírató, illetve utána a feltámadás, amit most éneklek. És most azt éneklem. Sehisan firin, ahiri arnanam, sherin yarianacht, ondise, isturang shian faish, agus basarangri, maya napakinis mi. Agus alleluia, gas alleluia, alleluia, gas ma basri tirar gulni, nipirich darnanan, akna sheni gimanim shuhihe. Lekun kert Jézus, az életét adta, megváltott így a szolgaságból. Értünk szenvedett, s halt meg a kereszten, elvette minden bűnünket. Zengjen halleluja, halleluja, Hozsanna és glória, üldözhetnek bár, nem álthatnak nekünk, az ő nevét meg nem tagadjuk. A három Mária vasárnap reggel lement megkenni Jézus sebeit. A sír elől a kő, el volt hengerítve, de Jézus nem volt mögötte. Az Úr feltámadt, halleluja, Hozsanna és glória. Üldözhetnek bár, nem állhatnak nekünk, az ő nevét meg nem tagadjuk. Üldözhetnek bár, nem állhatnak nekünk, az ő nevét meg nem tagadjuk.
Tehát, kedves testvérek, zsidóság és kereszténység teológiai átfedései, közös gyökerei és különbségei. Ebben a témában először hat zsidó ünnepet sorolok fel, amelyek erre a papírra fel is vannak írva, sajnos csak a jó szeműek tudják elolvasni, mert nagyon vékony volt már a ceruza, de természetesen elmondom azt is, hogy az egyes zsidó ünnepeknek van-e keresztény párhuzama. Az első ilyen ünnep a Purim ünnepe, amelyet zsidó farsangnak is neveznek. Általában február-március környékén ünneplik, ami majdnem egybeesik a mi farsangi ünnepünkkel is. A tartalma Eszter könyvében olvasható. Ahaszvérus királynak a második felesége Eszter zsidó nő, és tudomására jut, hogy a királynak a Hámán nevezetű hadvezér helyettese meg akarja gyilkolni a zsidókat. Első helyen Mardokájt, aki a konfliktusnak a személye, mert nem hajlandó őt úgy tisztelni, mint egy félisten, és Mardokáj azonban Eszterhez, a zsidó testvéréhez fordul, a zsidó Eszter pedig a királyhoz, mondván, hogy Hámán ki akarja végeztetni a zsidókat mindenestül, amin az Ahaszvérusz király, aki 128 tartománynak Indiától Etiópiáig volt a rettegett ura, azt mondta, hogy akkor Hámánnak pusztulnia kell, aki már különben Mardokáj részére egy bitófát is fölállított, akkor még nem tudta, hogy ez a bitófa az ő kivégzési helye lesz, és ilyen módon a zsidó nép megszabadult Hámánnak a gyűlöletes haragjától, és ezt ünneplik zsidó testvéreink a Purim ünnepen, amihez három szokás csatlakozik. Az első, ajándékot küldenek ismerősöknek, koldusnak föltétlenül kötelező küldeni valakinek. Kettő, adományt adnak két rászoruló testvérnek, és végül lakomát tartanak farsangi módra. Nem az öldöklésre, hanem a harcok végére és a zsidó nép megmenekülésére emlékeznek. Ugye ez az esztendő az 5775. év, ha én jól tudom, a zsidó naptár szerint, és a 5775, és a zsidó farsang pedig, amint említettem, nagyjából egybeesik a keresztény farsangnak az ünnepével. Ez azonban, hogy így mondjam, hitbeli teológiai tartalmat nem hordoz, ám bátor a Purim ünnepnek a leírása és kötelezővé tétele Eszter könyvének a 6. fejezetében részletesen olvasható, és Eszter könyvének van egy jellegzetessége, ki tudja mi? Isten neve nem fordul benne elő, de tulajdonképpen tartalmában azért mégiscsak arról beszél, hogy egy két zsidónak az összefogása, a király előtti alázata és kérése meghallgattatást nyer, és a zsidó nép Hámán haragjától megszabadul, és ilyen módon a kipusztulástól. A második ünnep a Peszak ünnepe, amely valószínűleg az egyik legismertebb ünnep, hiszen az úrvacsora kötődik hozzá direkt módon. A Peszak ünnepe az Egyiptomból való kiszabadulásnak az ünnepe, amelyet zsidó testvéreink mind a mai napig ünnepelnek, Nisán 14 napján, amelyet Jézus Urunk is megünnepelt, amely aztán utolsó vacsora néven vált ismerté, annyiban, amennyiben Jézus ezt az ünnepet az úrvacsora szereztetésének az ünnepévé is teszi. Ilyen módon mi nem az egyiptomi szabadulásra emlékezünk, hanem a Krisztus Jézusban hozott szabadulásra, illetve az úrvacsora szereztetési igéire, ahol Jézus már a osztjában, amely a kovásztalan kenyér, mondja, hogy imádom ez az én testem, és a bor, amelyet a Peszak vacsorán is fogyasztottak, az ő vére. Hogy miként az ő teste és vére, az titok. És ebben a reformátoraink egy kicsit a középkori filozófiának a fogságában éltek, amikor ezt próbálták megfejteni. Akár Aquinói Tamásra gondolunk, akár Lutherre, akár Calvinra, mindegyiknek volt valami magyarázata. Nekünk szabad megelégednünk azzal, amit Jézus mond, hogy ez az én testem, ez az én vérem, hogy hogyan. Az maradjon titok, mert amiről a Szentírás se beszél, meg Jézus se beszél, arról a pap is hallgasson. Ezt nem én találtam ki, ezt Ter Stegen, akinek szintén van énekeskönyvünkben éneke, mondotta. A Peszák ünnepe, az úrvacsora ünnepe ilyen módon bennünket összekapcsol. Ez egybeesik általában ugye a húsvét ünnepe előtti héttel, az esetek többségében. A következő zsidó ünnep a Savuot ünnepe, amely ki Savuotnak írják. Savuot, igen. Két héttel követi a Peszák Pászka ünnepén, a Tóra átadásának ideje, és kvázi azt kell mondanunk, hogy a mi ünnepeink között a Biblia vasárnapnak felel meg. Mert a Tóráról már szó esett, amelyben Isten rendelkezését, parancsát, szövetség kötését látjuk. Ez az új szövetséggel kiteljesedik hitünk és Jézus ígérete szerint, amennyire zsidó testvéreink tisztelik, becsülik, szeretik a Bibliát, az ő Bibliájukat, annyira szabad nekünk az Ószövetséget és az Újat szeretni, olvasni, tisztelni. A következő ünnep a Rosh Hashanah, a zsidó új év ünnepe, amely zsidó új év ünnepe, Rosh Hashanah. Tehát az új év ünnepe, ez általában szeptember közepére esik. És ugye más évszámlálás a világ teremtésének a megközelítő körülbelülségét fogalmazza meg. Az új év emlékeztet egyébként életünk ideje múlására és az ítélet napjára, amely félelmetes nap, de az élet újra gondolásának az ünnepe is. Mózes 3. könyve 23. rész 24. versében olvashatunk erről. Hát az új év nálunk is ünnep, csak nem szeptemberben van, hanem a polgári évszámítása, úgynevezett Gergely-féle naptár szerint, tehát január 1-én, amikor mire emlékezünk? És Jézus körülmetélésére. A következő ünnep a Jom Kippur ünnepe, amely az engesztelés napja. Teljes bőjt, fizikai örömöktől, étel-ital fogyasztásától való teljes megtartóztatás. Ilyenkor éneklik zsidó testvéreink a Kol Nidré éneket, a bűnbánatnak a hangját, és valójában a Rosh Hashanah-kor kezdődik, és az önvizsgálatnak a legmélyebb alkalma, vagy ha úgy tetszik, az önvizsgálatnak a csúcsa, mi rosszat követtem el, miben vagyok vétkes, miben kell kérnem a megváltónak az irgalmát. Ezt zsidó testvéreink nagyon-nagyon komolyan veszik, és hát ehhez tartozik az is, hogy 7 évenként, ugye Mózes könyve szerint, elengedik egymásnak az adósságot. A 49. év után, a 7x7 után, az 50. évben pedig teljes birtok visszarendeződés volt, azért, hogy sanszot adjanak mindenkinek az újrakezdésre. Hát ez a mai gazdasági életben teljes mértékben hiányzik, pedig néha megérdemelnénk, mert nem biztos, hogy mindig jogszerűen gazdagodnak meg azok, akik aránytalanul sokkal többet gyűjtenek, mint amennyit dolgoztak. De hát ez már nem a mi hatáskörünk, ez csak egy teológiai, lelkipásztori megjegyzés kíván lenni. De a választott nép az anyagi javakat ennyire eszköznek tekintette, az embernek pedig az újrakezdés lehetőségét és a megkapott eredeti állapot visszaállítását gondolta igazságosnak. Néha nem volna baj, hogyha szegényebb országoknak a adósságait és egyebet legalább részben elengednék a mai világban is. Végül a most tegnap előtt kezdődött Hanuka ünnep az, amely a fények ünnepe, a makkabeusi háború, a makkabeusok szírek feletti győzelmére emlékeznek, amely Krisztus előtt 165-ben volt, ilyenkor a megszentségtelenített jeruzsálemi templomot megtisztították, újra szentelték, 8 napos ünnep. A Bibliában nem találjuk az ünnep elrendelését, de az ünnepnek a méltósága és komolyan vétele a zsidóságban hosszú évszázados hagyományra nyúlik vissza. Ilyenkor a menórán meggyújtják a gyertyát, mégpedig az igazi menóra az 9 gyertyából áll. 8 nap az ünnep, és a középen a teremtő. Mind a kettő, vagy mind a három elnevezés ugyanaz. Tóra ünnep, Simchat Tóra és a Sávót. Vagy ez a
Simchat Tóra az egy külön ünnep, nem. És a Sávót az, a, amikor körben van a templom körül, és akkor van, amikor a pálmákat lengetik, a,
és az nem a lomsátor.
Az, az a lomsátor ünnep.
A lomsátor ünnep.
Igen.
Mi
a Sávót?
Igen.
És
igen.
A Simchat Tóra,
az, az október elején van.
Igen.
Igen, 7 ünnep.
Igen, így van, 2-4, igen. Tehát egy ünnepet még ide felírunk, mégpedig a Rosh Hashaná és a Yom Kippur közé. Érdekes, mert én egy zsidó könyvből írtam ezt ki, és abban nem említik meg a Simchat Tórát, de én magam ünnepeltem a Simchat Tórát Jeruzsálembe, tehát át is éltem, és meséltem is a testvéreknek róla. Ugye a Hanuka ünnep, az az advent és a karácsony keresztény ünnepének a tájékán van, ha a fények ünnepének mondjuk, akkor valahol a kettőnek a világossággal összekapcsolva van köze, de bibliailag nincs.
És
a lombsátor ünnepről ugye beszéltünk itt a Sávót, ami lombsátor ünnep volt. Ezek az ünnepek is azért egy kicsikét változtak. Mi szoktuk mondani, hogy a pünkösd a lombsátor ünnepe, de szerintem ez nem esik egybe. A kettő, a mi pünkösdünk meg a zsidó lombsátor ünnep. Ez lombsátor ünnep van, csak nem lehet a pünkösddel összevetni, szerintem. Következőkben arról beszélünk, hogy mi az, ami közös, és mi az, ami különbözik. A zsidó testvéreink várják a messiást, mi keresztények pedig visszavárjuk a messiást. Más szóval nálunk elfogadott a messiás személye, a zsidó testvéreink előtt ismeretlen a messiás személye. De nagyon sok zsidó teológus van, aki azt mondja, hogy ha egyszer eljön a messiás, annak ugyanolyan vonásai lesznek, mint Jézusnak. Ha egyszer eljön, az hasonlítani fog arra, akit ti keresztjének messiásnak tartotok. Mert annyi minden egyezik a Jézus messiási vonásai közül az Ószövetségben megígért messiással. Tehát nyilvánvalóan nem mondhatja azt egy hívő zsidó, hogy Jézus a messiás, mert attól kezdve már keresztény. De mondhatja azt, hogy a jézusi vonásokon sok messiási vonást föl lehet fedezni, és mi visszavárjuk, ők várják. Az a mi reménységünk, hogy a két személy egybeesik. A második, a zsidó istenhit, a teremtő, a mindenható imádása, elismerése, mint legfőbb lénynek, aki a világ ura. A keresztények a teremtőről, az atyáról mondják ezt, abban az összefüggésben, hogy az egyháztörténet során megfogalmazást nyert a keresztény Isten képben az Atya, Fiú, Szentlélek három sajátos vonása, akit teremtőként, megváltóként és hitet ajándékozó, minket megszentelő Istenként ismerünk. Én azt szoktam mondani, hogy a Szent Háromság épp úgy titok, mint az úrvacsora. Augustinus azt mondotta, hogy előbb ki tudja merni a tengerből kiskanállal a vizet egy kisfiú, mint hogy a Szent Háromság titkát megérthetné valaki. Azt gondolom, hogy ez a hasonlat tökéletesen elárulja, hogy Isten messze nagyobb a mi értelmünknél. Ahogy Ézsaiás is mondja, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. A ti utaitok nem az én utaim. Az ész Isten nem tudja felfogni. Isten tudja a mi értelmünket megvilágítani, hogy ő létezik, hogy ő van, hogy ő teremtő, megváltó és hitet ajándékozó Isten. Akár azt is mondhatjuk, hogy háromféle viszonyulás, mint hogy én vagyok az édesapám fia, a gyerekeim apja és a feleségemnek a férje. De mégis ugyanaz a lényeg, ugyanaz a személy. Kezdetől fogva ugye személynek mondták az Atya, a Fiú, Szent Lelket. Paul Tillich ezt úgy értelmezi, hogy Isten nem abban az értelemben személy, ahogy mi vagyunk személyek, már akkor ember lenne, hanem személyes valóság, vagyis mi magunk személyesen tudjuk elfogadni az ő közeledését, több, mint személy. Több, mint személy. Ezzel együtt azonban a titkot megfejteni nem tudjuk, csak leborulva imádhatjuk, és hódolhatunk előtte. A zsidó testvéreink is hisznek a feltámadásban és az örök életben. A zsidó Biblia nem tartalmazza a lélek halhatatlanságát zsidó fölfogás szerint. A keresztény teológiában a lélek halhatatlansága újra meg újra teret nyer, ezt el kell ismerni. Katolikus testvéreinknél különösképpen, hogy itt is ott tartunk, hogy az értelmünkkel, hogy mi lesz a halálunk után az értelmünkkel, éppen olyan nehéz megfogni a föltámadást, mint amilyen nehéz elgondolni, hogy a lelkek miként röbdösnek, vagy nem röbdösnek, vagy élnek, vagy nem élnek. Csak elfogadhatjuk azt az ígéretet, hogy az Istennél vannak szeretteink, és az Istennél leszünk reménység szerint mi is. Hogy hogyan? Ez meglepetés lett. Ez titok. Így van. A zsidó vallás, a rendelkezések, előírások, a tóra, a törvény vallása, amelyet minden zsidó tisztel, nagyra tart. A keresztény hit, a kegyelem vallása, amelyben mi magunk sajnálatosan el kell, hogy mondjuk magunkról, hogy a törvényt nem tudjuk betölteni. Ezért kegyelemre, Isten lehajló kegyelmére szorulunk. Ezt egyébként egyetlen zsidó se tagadja. Zsidó testvéreink vallják a kiválasztottságukat, mint választott nép fogalmazzák meg önazonosságukat, ami őket kötelez az Isten előtt való helytállásra, szorgalomra, képességeik kibontakoztatására, tudásuk átadására. A keresztények a kiválasztottságba ugyan magukat besorolhatják, de nem zárnak ki senkit belőle. Amíg az első kiválasztottság egy népnek szól, a Biblia az Ószövetség tanúságtétele szerint, a keresztény kiválasztottság pedig minden népé, akit Isten elfogad, szeret, küld ebbe a világba. Ezért a kettős predesztinációt sem lehet vállalni, hogy Isten egyeseket üdvösségre, másokat meg kárhozatra választott volna ki. Isten mindenkit üdvösségre választ ki, hogy némelyek ezzel visszaélnek, az az ő egyéni felelősségük, de nem Isten kegyetlen döntése. A zsidók vallják, hogy Isten uralma, a teokrácia megvalósulása esély itt ezen a földön. Mi keresztények azt mondjuk, hogy az evangéliummal nem lehet a világot irányítani, de Isten törvénye, az élet és együttélés alapja, és számunkra az evangélium, a megbocsátás, a segítőkészség és a jóság korlátlan mértékben kötelező, de másokra nem lehet kötelezővé tenni. Ha azt kérdezzük, hogy miben egészen más a kereszténység, akkor is adhatunk néhány apró választ, ami töredékes. A bűnbocsánat hangsúlyozása erőteljesebb, mint a jus talionis, a szemet szemért elve. Itt el kell mondani, hogy a úgynevezett szemet szemért jus talionis elve nem olyan borzasztó, mint ahogy első pillanatra hangzik, mert azt határozza meg, hogyha engem egy pofonnal ütöttek, akkor én is csak egyet adhatok vissza, és nem kettőt. Az ellenség szeretete persze arra kötelez, hogy egyet se adhatok vissza, hanem meg kell bocsátanom. Ez a feltétlen szeretetnek a jele, hogy ez mennyire megvalósítható, arra egy különleges zsidó példát mondok a testvéreknek. Eichmannnak a neve talán ismerős, a II. Világháborúban 600 ezer zsidó életének a kiontása tapad a nevéhez. Amikor a Nürnbergi per volt, akkor természetesen őt is bíróság elé állították, és az első mondata így hangzott a bíróság előtt, hogy én még élek, azt egyetlen nagy asszonynak, dr. Kaminska asszonynak köszönhetem, a fogház orvosnőjének. Kaminska asszony zsidó volt. Tessék belegondolni, hogy hogy tudta Kaminska doktornő Eichmannt kezelni, gyógyítani, életben tartani, amikor tudta azt, hogy 600 ezer zsidó vérét ontotta ki. Ehhez olyan mértékű, nagy lelkűség, felülemelkedettség volt szükséges, amit csak keresztény lelkülettel lehet megtenni. És Kaminska asszony zsidó létére keresztény módon cselekedett, vagy azt mondjuk, hogy igazi zsidóként. Mindegy, hogy minek nevezzük, a tény önmagáért beszél. És ezt a szerencsétlen Eichmann is ott, hát bűnbánóan ismerte el. De elgondolkoztató, hogy egy-egy egészen kiemelkedő testvérünk mire képes. A keresztény kegyesség egészen más, mint a zsidó istentisztelet. Ki volt már közülünk zsidó istentiszteleten? Ugye a zsidó teológiai felfogás szerint a zsidó istentisztelet alatt a templomban kötött szerződések, megállapodások magukon hordják Isten áldását. Ezért amíg a pap prédikál, amíg a Tórát magyarázza, amíg a kántor énekel, addig a hívek nyüzsögnek, egymással beszélgetnek, netán házasságot kötnek, vagy egymást kezét megkérik, vagy pedig eladják, veszik azt, amit éppen akarnak, abban a reményben, biztonságban, hogy ami Isten oltalma alatt történik, az becsületes és tisztesség. Reméljük, hogy így van. Ezért más a zsidó istentisztelet, alapvetően más a zsidó kegyesség gyakorlata, de amikor pénteken a hívő zsidó számára elkezdődik a sábec, lemegy a nap, akkor a zsidó hívő család leül az asztalhoz, gyertyát gyújt, és a családfő felolvassa a családfő a Tóra megfelelő részletét, azt magyarázza a gyerekeinek, unokáinak, feleségének, vagy az éppen ott ülő vendégnek, és így szentelik meg a sábecet, az ünnepet, a pihenésnek a napját. Aki ezt nem teszi, az nem is zsidó. Legalábbis nem Isten fia. És ilyen módon a zsidó vallás elsőrenden a családban valósul meg, ehhez tartozik a zsidó ételeknek, italoknak a fogyasztása, az úgynevezett kóser ételnek, italnak, amely döntő módon egészségügyi előírásoknak megfelelő módon készülnek, és teszik kötelezővé azt, ami egyébként józan észre is szükséges, példáknak okáért. Kevesen tudják, hogy minden hívó zsidó nőnek, amikor a menstruáció ideje elmúlik, kötelező elmenni a zsidó fürdőbe, és azt jegyezni, bejelenteni a rabbinak, mert addig nem jöhet Isten tiszteletre, amíg a megtisztulása véget nem ért. Ezzel nyilvánvalóan azt segítik elő, hogy az egészségére vigyázzon, mert Isten adta neki. És ez egyfajta kontroll is, amit én egészségesnek és jónak tartok e tekintetben. Amit még ugye negyedszer mondhatunk, hogy a kereszténység nem egy, hanem sok néphez kötődik. A zsidó az, akinek az anyja zsidó. Akinek az apja, az nem elegendően zsidó. Miért? Mert a római jog szerint csak az anyja biztos. Hát ez az igazság. Ők is emberekből vannak, meg mi is, mindnyájan. Az más kérdés, hogy a tisztességben általában az apa szokott lenni az apa. De hogy mennyire izgalmas, lehet, hogy a testvéreknek már mondtam, aktív püspök koromban fölhívott engem egy zsidó államtitkár, szocialista kormány idején, hogy protezsáljam be a fiát a zsidó gimnáziumba, mert az édesanyja a fiúnak, az ő felesége nem zsidó. Következésképpen a fiú nem számít zsidónak, és nem vették fel. Aztán mondtam neki, hogy rendben van, én fölhívom a Svejce Józsi bácsit, és én remélem, hogy ő közben jár, amint hogy így is történt, és a fiút fölvették, azóta már le is érettségizett. De abszolút érvényesült, hogy az anya nem zsidósága nem teszi a fiút zsidóvá. Ezzel együtt persze elvégezte, újra mondom. A zsidóság nem misszionál. Az a zsidó, aki zsidónak születik, és aki akar, betérhet. De rendkívül hosszú procedúrának veti alá magát. Múltkoriban elmesélte nekem a szegedi főrabbi, hogy 5 vizsgát kell letenni 5 különböző fórum előtt, amire ez kb. Egy évig tart, amire végül ugyanolyan értékű, rendű, rangú zsidó lesz, mint aki zsidónak született. Mi pedig misszionálunk, mert hát Jézus azt mondta, hogy menjetek el széles a világra, tegyetek tanítvánnyá minden népen, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ezzel együtt ugye az ortodox zsidóság nagy hangsúlyt helyez az utódokra, úgyhogy azok, akik hosszú pajeszt viselnek, általában 9-10 gyereknek a édesapjai. Itt van az egyik zsidó rabbi, akinek 10 szép gyermeke van. Nemrég telepedett vissza Amerikából, és büszke a 10 gyermekét. Joggal. Azt is lehet mondani, hogy a családtervezést ilyen formában a zsidó testvéreink, legalábbis az ortodox zsidók nem gyakorolják. A világon körülbelül annyi zsidó van, mint ahány magyar, 15-16 millió. Ezek azok, amiben tehát a bűnbocsánatban, az ellenség szeretetében, a kegyességben, a nem egy, hanem sok néphez kötöttség különbözőségében és a missziói tudatban van különbség a zsidó és keresztény teológia fölfogása. Köszönöm. Ennyit kívántam volna én elmondani.